pozitív energia. Hitelesen az elektromos autók világáról. Trendek, műszaki megoldások, modellek, üzemben tartási tippek. Hasznos információk a költségekről, az adózásról és az állami támogatásokról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.
Jó napot kívánok, röviden műsorunk tartalmából. Magyarország néhány év alatt Európa egyik legnagyobb villanyautó akkumulátor gyártójává vált azzal, hogy a Gödi Samsung gyár kibővítésén túl a legnagyobb koreai akkugyártó, az SK Innovation két komáromi gyára mellett egy harmadikat is felépít Paks közelében. A napokban pedig felröppent a hír, hogy európai országokban, köztük Magyarországon keres helyszínt új gyárának az amerikai Rivian, a elektromos autófejlesztő, amelyet a Tesla legnagyobb ellenfelének tartanak. Lehetséges, hogy hazánk lesz a prémium villanyautógyártás egyik európai bázisa? Aztán. Napjainkban egyre többen ismerik fel, hogy mennyi kényelmet és szabadságot jelent autót leasingelni, ahelyett, hogy magunk vásárolnánk és tartanánk üzemben a vállalkozásunk autóparkját. Különösen a zöld autózásra átállás korszak határán kézenfekvő hozzáértő flottakezelők szakértelmére bízni a zéró kibocsátású járműpark fenntartását. De vajon mennyire összeegyeztethető a karbonsemleges autózással a bérbeadás? Később az ID3 megjelenésével egy időben a Volkswagen az elektromos modellcsalád teljes töltési hátterét kialakította. A VW szerint az otthon is használható gyors töltési eljárások kulcsfontosságúak a villanyautók elterjedésében, ezért mindjárt háromféle változatban is kínálnak garázsfalra szerelhető okos rendszereket. A gyár közterület töltésre is ajánl egyszerűen és praktikusan alkalmazható megoldást. Végül a Citroën folytatja elektromos offenzíváját, mégpedig a kompakt ötajtósok szegmensében az új 100%-osan elektromos EC4 a Citroën 5. villanymodellje. Magas kupés felépítése révén egyesíti a kompakt francia ötajtósok eleganciáját és sportosságát az SUV modellek erőcsugázó megoldásával. A progresszív hidraulikus felfüggesztés révén az elektromos C4 menetkényelme, komfortja az egykori klasszikus GS modellékét idézi. Önök a Pozitív Energia című magazinunkat hallják, Varjú Figyel szerkesztő műsorvezetővel és Erdélyi Péter szakértővel. Mindjárt kezdünk!
Pozitív energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
Hamarosan két közepes és két városnyi méretű autóakkumulátorgyár működik majd Magyarországon, összesen akár évi 2 millió villanyautóhoz elegendő akkút előállítva. Nyilván nem véletlenül bővíti jelentősen a VW hazánkhoz közeli pozsonyi gyára az elektromos autók gyártási kapacitását is, az se lehet véletlen, hogy Debrecenben kizárólag elektromos modellek gyártására rendezkedik be a BMW. Győrben már több mint egy éve szerelnek villanymotorokat és gyártanak hibrid autókat, a Mercedes második kecskeméti gyártóbázisa pedig kifejezetten az e-mobilitás kibővítésére készül. Az amerikai Rivian a legnagyobb Tesla rivális is európai telephelyet keres új gyárának, és hazánk a ma már nem EU tag Nagy-Britannia és Németország mellett harmadikként versenyben van. Lehetséges, hogy Magyarország a villanyautógyártás egyik bázisává válhat Európában? Kérdezem Kaderják Pétert, az Innovációs és Technológiai Minisztérium zöld gazdaságfejlesztési főtanácsadóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Hát reméljük, hogy igen, lehet a válasz az ön kérdésére. Én azt gondolom, hogy a magyar gazdaságfejlesztés szempontjából ez egy kulcskérdés, hiszen a gépjármű gyártás és az ahhoz kapcsolódó ágazatok a magyar gazdaságnak a húzó ágazatát jelentik, és azt is látjuk, hogy a világon a elmozdulás, a villanyautózás, az elektromos gépjármű közlekedés felé az egy világtrend. Európában egyébként nagyon jelentős szabályozási szigorítások is abba az irányba terelik a gyártókat, hogy ilyen gépjárművek előállítása felé forduljanak. Nem mindig örömmel teszik ezt, de ez a nyomás rajtuk van. Más oldalról azt látjuk, hogy a fogyasztói igények is ebbe az irányba fordultak. A mostani járványügyi időszak alatt is azt lehetett tapasztalni, hogy lényegében a hagyományos meghajtású gépjárművek esetében a kereslet minden szegmensben visszaesett, egyedül a tiszta, illetve elektromos meghajtású értékesítések növekedtek.
Amiket felsoroltam, ez persze csak a jéghegy csúcsa. Egyelőre az látszik, hogy látványosan látszik, hogy a magyar kormány egy olyan portfóliót igyekszik összeállítani, amely mindenképpen megfelel a karbonsemleges időszak kihívásainak, illetve ugye a környezetvédelmi előírások szigorítása is afelé tereli a magyar kormányt, hogy olyan beruházásokat hozzon Magyarországra, amely vélhetően hosszú távra rendezkedik be, és magyar hozzáadott értéket tudjon majd beépíteni. Az elektromobilitás, hát ez pontosan ez a terület, a digitalizáció. Az Alazon példa, egy nagyon jó példája, idén novemberre talán elkészült teljes egészében. Talán ez a Rivian ide települése körüli mostani hírverés sem véletlen, hiszen neki nagy szüksége van egy ilyen gyakorló pályára, mint ahogy minden elektromos autó előállítójának és leendő önvezető autó gyártójának. Márpedig a Rivian 100 000 elektromos kisbuszt fog leszállítani nagyon rövid időn belül az Amazon számára, és aztán egyéb megrendelése is vannak, nagyon komoly tervekkel érkezik. Hát nagyon jó lenne, hogyha Magyarországon találna meg a számítását.
Hát abszolút így van. Én azt gondolom, hogy itt nagyon szépen összeposzol Magyarországnak a klímapolitikai elkötelezettsége, hiszen 2050-re most már egy a tavalyi 44-es törvénybe foglalt cél, hogy 2050-re Magyarország közel zéró karbonkibocsátású gazdaságá váljon. Ez egy óriási beruházási aktivitást igényel ahhoz képest, amit enélkül a cél nélkül tennünk kéne. Most olyan 30 000 milliárd forintra becsültük azt a teljes beruházási összeget, ami ahhoz kell a következő 30 évben, hogy ezt a célt elérjük. És azt kell megtalálni, hogy ezek a beruházások hol nyújtanak majd legnagyobb fejlesztési lehetőséget a magyar vállalkozások számára is. Hogyan lehet összekapcsolni a klímavédelemnek és a gazdaságfejlesztésnek a céljait. A elektromobilitásnak a területe az ilyen szempontból abszolút kiemelkedő, azt gondolom a számunkra, és itt a tudatosság és a szerencse is azért összejátszik akkor, amikor azt látjuk, hogy valóban ilyen mennyiségben és ilyen egymással összekapcsolódó módon érkeznek ide a külföldi cégek is. Ugye azt kell elérnünk, hogy ne csak összeszerelés szempontjából foglalkozom Magyarország például akkumulátorok előállításával, hanem minél intenzívebben a magyar vállalkozások a beszállítói körbe és a felhasználásba be tudjanak kapcsolódni, hogy ezt hogyan lehet megoldani. Ennek a érdekében indítottuk el tavaly a Innovációs és Technológiai Minisztériumban annak a stratégiának a kialakítását, amit magyar akkumulátoripari stratégiának nevezünk. Ez a stratégia várhatóan ez év márciusban kerül olyan állapotban, hogy már nyilvánosságra is tudjuk hozni, és a stratégia alkotásnak pont az a kulcs kérdése, hogy az egész értékláncot végig tekintve, tehát az akkumulátor ipari értékláncot végig tekintve az alapanyaggyártástól, a cella előállításon keresztül a kötegek előállításán a potenciális felhasználók, akik az autóipar, de ugyanúgy a mikroelektronikai ipar is, illetve a áramtárolási iparág, az egész akkumulátoriparág, illetve utána az újrafelhasználás, hiszen óriási mennyiségben keletkezik majd használt akkumulátor ezeken a területeken, amivel valamit kezdenünk kell. Tehát ebben az egész értékláncban hol vannak azok az elemek, ahol a magyar vállalkozásoknak a legjelentősebb lehetőségei lesznek, és hogyan tudnak integrálódni abba az Európában kialakuló akkumulátor értékláncban, amire ma már létezik is egy európai szövetség, az Európai Akkumulátor Szövetség, és ide szeretnénk a magyar iparági szereplőket is ugye abban segíteni, hogy ebbe a folyamatba be tudjanak kapcsolódni.
Óhatatlanul az jut az ember eszébe a koreai akkumulátorgyárak betelepülése kapcsán, hiszen ezek a legnagyobbak ma a világon, az LG a harmadik egyébként, amely Lengyelországban építette egy gyárat, hogy ez nem volt véletlen, hogy a magyar kormány például előre szaladt a Paks bővítésével, hiszen Nyugat-Európában nagyon sok helyen a zöld energiára helyezték be a hangsúlyt, sajnos elég megdrágítva a villamos áram árát, hiszen a szénerőművekkel együtt nagyon nehéz folyamatosan áramot elállítani a szélenergiába vagy napenergiába. Szóval nálunk viszont lesz fölös áramforrás, van egy paksi bővítés, nyilvánvalóan az akkumulátorgyártás alapja, hogy legyen kezdetben energia, úgyhogy ez talán számunkra egy nagyon jó lépésnek tűnt. Legalábbis most már így tűnik.
Hát nyilván az áramtermeléshez is kapcsolódik ez a történet, és azt is meg kell vizsgálnunk, hogy egy olyan áramszektor, amifelé egyébként ma itt Magyarországon megyünk, ahol az a cél, hogy fokozatosan karbonmentessé tegyük a magyar áramtermelést, ott például az akkumulátor technológiának milyen szerepe van. Ugye ma a magyar áramtermelésnek a 60%-a karbonmentes, az a célunk, hogy 2030-ra 80, később ettől még magasabb arány legyen ez, amit nukleáris energia és megújuló energia együtt tud majd produkálni. Viszont a megújuló energetikai berendezések azok decentralizáltan állnak rendelkezésre, például az a 2000 megawatt nap kapacitás, ami az elmúlt években beépült a magyar rendszerbe, ami megegyezik a paksi beépített kapacitással, az több mint 70 ezer helyszínen van Magyarországon, tehát úgy kell összehangolni ennek a rendszernek a működését, hogy folyamatosan kapjunk ugye villamos energiaszolgáltatást, hogy folyamatos egyensúlyozásra van szükségünk, és ebben a rendszer szabályozásban, rendszer rugalmasság növelésben az akkumulátor technológia nagyon jelentős szerephez juthat majd a jövőben is. Tehát nem csak a mobilitás, hanem az áramszektor rugalmasabbá, intelligensebbé tétele területén is ugye kapcsolódik majd ez a nagyon jelentős magyar akkumulátoripari fejlesztés a jövőbeni ugye átalakuláshoz.
Tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a magyar gazdaság egyik legstabilabb lába lesz az e-mobilitásra épülő ipari háttér.
Ezen dolgozunk.
Köszönöm, hogy itt volt. Önök Kaderják Pétert, az Innovációs és Technológiai Minisztérium zöld gazdaság fejlesztési főtanácsadóját hallották.
Pozitív energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
Napjainkban mind többen ismerik fel, hogy mennyi kényelmet és szabadságot jelent autót leasingelni, ahelyett, hogy magunk vásárolnánk és foglalkoznánk az üzemben tartás bonyolult és fáradtságos feladatával. Különösen manapság a zöld autózás átállás korszakában kézenfekvő a vállalkozások számára. Szakképzett fogtak ezőre bízni az élő kibocsátású járműpark megtervezését és fenntartását. Vajon mennyire összeegyeztethető a karbonsemleges autózás alatt bérbeadás? Milyenek az elektromos autóparkokkal kapcsolatos használati és szerviztapasztalatok? Ezekre a kérdésekre Pesti Tímeától, Magyarország egyik vezető flotta kezelő vállalatának, a Lisplan Hungária ZRT vezérigazgatójától várjuk a válaszokat. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm szépen. Én egy kutatással szeretném kezdeni. A Lisplan rendszeresen végez kutatást ügyfelei körében, melyben az autóhasználók hajlandóságát monitorozza az elektromos autóra váltás terén. A most megjelent kutatásunk alapján, amely 500 gépjármű használót kérdezett meg 22 országban, rekordszámban, azaz 65%-ban indikálták, hogy nyitottak nulla emissziós kibocsátású gépjárművet vezetni. 44% jelezte, hogy jelentősen nőtt az esélye, tehát a valós reális esélye, hogy 3 éven belül elektromos gépjárműve lesz. 47%-a megkérdezetteknek azt gondolja, hogy nem csak az emissziós kibocsátás miatt ülne át elektromos autóba, hanem a teljes használat alatti költsége is kedvezőbb számára, úgy gondolják a megkérdezettek. A legnagyobb dilemmát továbbra is a töltőinfrastruktúra kérdése okozza, tehát az otthoni, munkahelyi vagy a nyilvános helyen való töltés megoldása, és ez az oka annak, hogy 51%-a az új autó vásárlás tervezőknek nem valószínű, hogy a közeljövőben még a teljes elektromos meghajtást választja, illetve a hatótáv miatti aggódók száma csökkent, de még mindig 34%-ukat visszatartja ez a kérdés az elektromos gépjármű választásától.
Akkor már nem is kérdezem meg, amit szerettem volna, hogy milyen módon lehet rábírni az ügyfeleket, meggyőzni, hogy váltsanak elektromos autóra a hagyományos autó használat után.
Hát én nagy követe vagyok az elektromos autózásnak és az e-mobilitásnak, avval együtt nem hiszek abban, hogy bárkit meg lehet győzni. nyilván lehet próbálkozni különböző módszerekkel, például próbálja ki. Én ebben hiszek egyébként, hogy el kell kezdeni valamilyen módon becsempészni a cégek életébe az elektromos hajtást. És kell kezdeni azokkal a kollégákkal, akikben van nyitottság, van érdeklődés eleve, tehát szívesen, és nem a torkán lenyomva tapasztalja meg ezt az élményt, és aztán lesz később a nagy követ a cégen belül az elektromos autózás mellett.
Az Európai Unióban dolgozó Autógyártók Szövetsége ugye nem vizsgált 20 ezer ügyfelet az autózás tekintetében, hanem véleményeket gyűjtött be, és véleményt alkotott, és az alakult ki, hogy azokban az országokban jelen pillanatban az elektromos autózás nem kap jelentős állami szubvenciót, és a töltőhálózat nem megfelelő kapacitású, nagyon-nagyon nehéz elektromos autót eladni. Ugye ma ez uniós szinten 1-2% között ketyeg az elektromos autók üzlete, és ez messze-messze alatta marad annak az ütemnek, amit kitűztek. Tehát kérdésem az, hogy hogyan tudja egy flottakezelő, annak ellenére, hogy nem tudja meggyőzni az ügyfélt, hogy ehelyett azt vegyél, vagy ahelyett azt vegyél, hogyan tudja a flottakezelő az ügyfélt mégiscsak ebbe az irányba terelgetni a tesztvezetésen kívül?
Számításokkal?
Hát ez egy nehéz kérdés. Ugye nekünk 17.500 autónk van, ennek 3%-a az, ami zöldrendszámos, és ami teljesen elektromos, az mondjuk 2,5%. Tehát azért nem egy óriási penetrációról beszélünk még mindig. Ennek két oldala van, amit te mondtál, Péter, az állami támogatást. Tehát látjuk azt, hogy amikor működött és elérhető volt az állami támogatása a gépjárműveknek, abban a pillanatban gazdaságilag is meggyőzhető egy vállalat, hogy valóban megéri neki, és nyilván növeli a hajlandóságot. A másik irány pedig az a nagy korporét vállalatoknál, amikor központi stratégia a zöldé válás, és nem elsősorban a gazdasági érdekek, hanem a fenntarthatósági elköteleződés véget térnek át a cégek. Egyre több vállalattal találkozom, ezek elsősorban nagyvállalatok, ahol megkeresnek bennünket, hogy segítsünk ennek az átállásnak a kialakításába. Ez egy változásmenedzsment, tehát egy nagyon komplex feladat, tehát az, hogy teszteljük és kipróbáljuk az autókat, ez csak az elején egy játék, hogy egyáltalán az ismerkedés, tehát a nulladik randi, de igazából itt tényleg nagyon komolyan a flotta politikát, a pozíciókat, a munkaköröket, az autónak a funkcióját, ehhez érten a hatótávokat, a töltést, az elszámolást, tehát rengeteg mindent kell mondjuk egy ilyen projektnél már átbeszélnünk és megterveznünk együtt az ügyféllel, és az edukáció, tehát itt egy nagyon komoly oktatást kell mellé rendelni.
Jelenleg kik veszik igénybe egyébként az emissziós autókat?
Nekünk van KKV ügyfelünk is, aki hisz ebben, és élen szeretne járni, és mint említettem, a nagyvállalatoknál ez sok esetben már lassan kötelező tétel, hogy elinduljanak, és migrálják a flottájukat elektromosra.
Jó, de hosszú távon nem lehet a vállalati politika a vállalat nyereségessége ellen. Tehát ez rövid távon lehet ilyenekbe befektetni, de hosszabb távon mindenképp ezt valahogy összhangba kéne hozni.
Hát ugye, amikor a Schuster cipője lukas, tehát a Leaspennél is, nekünk 21-re kéne átmigrálnunk a teljes flottát, teljes elektromosan, most a saját használható autóinkról beszélek, és ugyanez a beszélgetésem van a főnökeimmel, hogy bármikor meg tudok venni egy elektromos autót, csak az egy olyan beruházás, egy olyan költségemelkedést eredményezne, tehát amikor főleg így a COVID miatt ugye a költségmegszorítás, a költségérzékenység minden vállalatnál első számú kérdés, akkor gazdaságilag egy elég nehezen támogatható döntés.
Milyen kategória elektromos autókat vesznek bérbe a vállalatok, és ezek általában felső vezetőknek szánt autók-e?
Általában nem felső vezetőknek szánt autók, általában kis autók. És ugye ez is egy probléma, hogy jelenleg minden szintet egy vállalaton belül, ahol ugye gépjárművet, céges autót biztosít a vállalat, nem tudunk feltétlenül adni, vagy hát nehezen adnak. És én pedig egyébként nagyon hiszek abba, hogy a vállalatvezetőkkel kellene kezdeni, de ahhoz meg kellene modellválaszték, kellenének autók, és akkor ez könnyebben menne át, ugyanis ez tipikusan egy olyan változás, amit fölülről lefele kell, azt gondolom, végrehajtani egy szervezetben.
Említetted az edukációt, és az edukációnak egy nagyon fontos része ebben az esetben a példamutatás, amiről most szó van. Tehát mennyiben vásárolnak, vagy bérelnek ilyen autót a felső politikai vezetők, az önkormányzati vezetők, illetve a vállalatvezetők. Mert addig, ameddig ők járnak a 8 hengeres, 10 hengeres dízelautókkal, addig elég nehéz lesz a népet meggyőzni arról, hogy nekik hasonló áru kis elektromos autókkal kelljen járniuk.
Politikai vezetőkről nem tudok, de például az E.ON-nal van egy közös projektünk, ahol az E.ON rajtunk keresztül elektromos autót biztosít, alapjába véve önkormányzatoknak, és önkormányzati szervek használatába egyéb szolgáltatásaival egybekötve, tehát azért abban a szegmensben is ez megjelent. Vállalati szinten pedig sok olyan céget ismerek, ahol az első számú vezető egyébként már zöldrendszámos gépjárműben ül, de ő ezt a változás menedzsmentet még nem kezdte, hogy ezt hogy fogja végigvinni a szervezetén.
Milyenek a használati és szerviz tapasztalataik?
Hát ez egy érdekes kérdés. Tehát most már azért egy pár éve ugye üzemeltetünk ilyen autókat. Nyilván számosságról még nem beszélhetünk, tehát a statisztikák még azért nehezek. De elég érdekes azt látni, hogy egy teljesen elektromos autónál magasabb óradíjakkal tudunk bármit javítatni, vagy például egy törésnél, egy káreseménynél egy lökhárító csere egy kis elektromos autónál majdnem, hogy drágába kerül, mint egy prémium autónál. Tehát itt azt gondolom, hogy még a piacnak is be kell simulnia, és valahogy megtalálnia a helyét a kereset-kínálati oldalnak egyaránt, hogy hogyan árazzuk, hogyan kezeljük.
Itt nagyon komoly munkavédelmi problémák vannak, amiket meg kell oldani a magas feszültség miatt.
Gondolom, hogy ez a jövő ennek ellenére, tehát önök is így látják.
Én részemről abszolút így látom, igen.
Köszönöm szépen, hogy itt volt és ezeket elmondta. Önök Pesti Tímeát, a Lisztplán Hungary az ZRT vezérigazgatóját hallották.
Pozitív energia. Hitelesen az elektromos autók világáról. Trendek, műszaki megoldások, modellek, üzemben tartási tippek. Hasznos információk a költségekről, az adózásról és az állami támogatásokról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.